Értékteremtők. Ez a Csorbanita Podcast harmadik évadának témája. Meghívott vendégeimmel arról beszélgetek, hogyan lehet kiteljesedni és értéket teremteni egyszerre, illetve hogyan tudunk a munkából szenvedélyt és hivatást kovácsolni. Tarts velünk a mai epizódban is! Másoknak nyit ablakot a világra, körbeutazza a Földet és fontos társadalmi kérdéseket feszeget. Milyen egy újságíró múltja, jelene, jövője? Hogyan lehet folyamatosan kíváncsinak maradni és értéket adni a tudósításokkal? Ezekről kérdezem mai vendégemet, Bombera Krisztinát, a hazai újságírói és tudósítói és műsorvezetői élet egyik legismertebb szakmai emberét. Köszöntelek, Kriszta, a műsorban, csak kikeveredtem belőle.
Köszönöm, nem én a legismertebbre reagáltam, nem arra, hogy milyen titulusokat adsz nekem.
Melyiket
Köszönöm.
Választanád ebből a sok titulusból?
Nyilván az újságírót.
Hát ennek a podcastnak a témája az értékadás, és azért az első kérdésem nem is olyan egyszerű. Mit jelent számodra az értékadás?
Az értékadás leginkább az emberség, szerintem a horizontális kommunikáció és a tisztelet egy másik ember mássága, aktuális helyzete, gondolkodása iránt, és hogyha ezt az értéket alapvetőnek tartod, akkor utána erre már lehet építkezni. Ezt egyszer sokat gondolkodtam rajta, hogy lettem újságíró, meg miért olyan fontos nekem például a társadalmi igazságosságért való harc, vagy az igazságtalanságokkal, vagy az emberekkel való rossz bánásmód.
De jó, akkor felségeltenem ezt a kérdést.
Akkor neked is benned, hogy csak az értékre jutott eszembe, hogy képzeld, hogy az anyukám meg az apukám jutott eszembe, amikor így megpróbáltam így lemenni mélyre, hogy mi volt az okom erre, akik orvos. És én soha életemben nem akartam orvos lenni. De hogy mégis a közös szál az volt, hogy tudod, lakótelepen nőttem föl, jöttek az emberek a szomszédtól, a másik szomszédig, meg a mindenféle emberek, a pártitkártól a hontalanig. És az anyukám még mindig ugyanúgy bántak mindenkivel. Nyilvánvalóan egy orvosnak ugye az, hogy egy embert ellásson, az az alapvető kötelessége, és pontosan ugyanúgy keresi a megoldást az aktuális problémára, bárkiről van szó, mentős is, akit föl kell venni, azt fölveszi, de valahogy az a hozzáállás, ahogyan az emberekhez teljes egyenlőséggel álltak, az nekem egy olyan alap lett, ami egy újságírónál hasznos, tehát egy miniszterelnök az nekem semmivel nem tört. Több, vagy egy amerikai elnök, mint egy másik ember, és a Portás bácsi pontosan ugyanolyan, mint a miniszterelnök, vagy az amerikai elnök, és nagyjából így is állok hozzájuk teljesen egyformán.
Annyira érdekes, hogy ezt mondod, mert bennem is pont ugyanezek az érzések voltak, de lehet, hogy akkor a lakótelepennek, mert én is 18 éves korom még lakótelepen nőttem fel, hogy ennek a...
Komolyan, te is!
Igen, a kiinduló pontja, és hogy én azt érzem egyébként, hogy ez a hozzáállás, ez nagyon sok mindenben előre visz engem, előre vitt engem, de akkor az újságírói szakmában is ez nagyon fontos volt
nagyon,
számodra.
Nagyon, nagyon. És egy csomó mindenben, tehát például az is előnye szerintem végül, ha már előnyt nézel, pedig nem nézel előnyt, amikor emberekkel egyformán bánsz, mert innentől nem kalkulálod a kapcsolataidat, hanem ösztönösen mindenki az egyformán állsz. De ha van előnye, visszatérve az, hogy egy olyan networköt építesz ezzel ki kíváncsiságból, meg érdeklődésből, meg a másik iránti valódi tiszteletből, ami aztán akkora széles spektrumon van, hogy például egy ilyen szakmához szerintem az hasznos.
Sőt, nagyon-nagyon jó, meg persze nyilván izgalom volt bennem, mielőtt jöttél, hogy beszélgetni fogunk, de igazából minden podcast előtt érzem azt, hogy most valamilyen jó energiák lesznek, és hogy ezt várom. És nem azért, mert Bombera Krisztina jött.
Te jó ég. Nem, soha, fel nem merül soha. Mindig izgulok egyébként én is minden interjút.
Ki volt a legnevesebb ember, akivel interjút készítettél? Vagy akinél kellett volna, hogy így izguljál?
Talán a Radcliffe, a Harry Potter, meg az évvel is tudtam a Cherrel egyszer interjút készíteni. Fukuyamánál nagyon izgultam vele.
Azt láttam az Instagramodon.
Igen. Tehát volt egy-két ilyen, leginkább az intellektuális nagyságok egyébként azok, akiktől nagyon izgulok.
De akkor ott izgultál is. Magyarországról ki volt a legnevesebb?
Hát a miniszterelnökök talán.
Kikkel?
Hát volt volt Orbán interjúm is New Yorkban egykor régen, akkor is izgultam, volt Gyurcsány is, volt Medgyessy, tehát így vissza.
Azért ez egy szép lista.
Sajnos nem vagyok túl fiatal.
Azt olvasom, hogy 18 évesen egy évig Amerikában tanultál, babysitterkedtél, dolgoztál. Ez mit adott hozzá neked a világlátásodhoz?
Az a melyik része a babysitterkedés, vagy az első
egyáltalán
év
az egy év szerintem külföldön, Amerikában, 18 évesen, vajon ilyen karriert futottál volna be? Újságíró lettél volna, nem mész ki?
Nem. Az újságírás maga az teljesen véletlenül és sokkal később jött. Abszolút véletlenül, soha nem terveztem, nem voltam médiafogyasztó, nem voltak közszereplő példaképeim, nem is voltam különösebben egy televíziózás iránt érdeklődő gyerek. Ugye nekünk még nem voltak YouTube-ok, meg ilyesmi, de nem, semmi ilyesmi nem volt. Az, amit hozzátett nekem, az egy év, az először is a kultúrsok volt. Hogy a rendszerváltás végén a vasfüggöny mögül marha ronda ruhákkal, szőrös hónajjal.
De ott még ez is különleges volt, nem?
Hát azért igen, de ahogyan segítettek adaptálódni. Ott a Baywatch lányok, a Los Angeles-i beach-en.
Tehát az valóság volt, ami a Baywatch-ban volt.
Abszolút. És nekem az nagyon durva
volt. Felfoghatatlan volt akkor.
Felfoghatatlan volt. És akkor én megéltem egy ilyen belső státusz zuhanást, hogy igaz, hogy a lakótelepen nőttem föl, de mégiscsak a doktorék lánya voltam, aki zongorázik, angolul tanul, művészi tornázik. Tehát egy ilyen...
Na, művészi torna.
És ott olyan egy cseléd státuszban egy kelet-európai kis senki voltam. És ez egy életre megtanított például arra, hogy attól, hogy valaki aktuálisan épp milyen helyzetben van, az semmit nem mond el arról, hogy mi érdekli, mi a háttere, mik a tanulmányai. Most például a menekült válságban. Abszolút. Tehát most, amikor olyan emberekkel találkozom, akik valamiért marha nehéz élethelyzetben vannak, vagy külföldről jönnek, vagy háborúból jönnek, nem tudsz nem arra gondolni, hogy nem tudod, hogy ő ki volt ott, ahonnan jön.
Milyen gondolatokkal, milyen értékekkel, pontosan. Milyen küldetéstudattal.
Igen, milyen tudással, milyen háttérértékekkel, mit tett ő már le az asztalra, amihez most képest éppen lehet, hogy menekül. És az, ahogyan engem ott segítettek abban, hogy beilleszkedjek, Amerika fénykora volt nekem az akkor még ugye a melting pot, az integrációban, az idegenek segítésének egy ilyen szép világa volt. Nyilvánvalóan érdekes voltam attól, hogy Kelet-Európából jöttem a rendszerváltás után nem sokkal. Azért én nagyon hálás voltam. Tehát nem egy ilyen kis kívülálló, szerencsétlen, furi valaki voltam, hanem elvittek ruhát venni, mi az aktuális divat, értem, jöttek kocsival, mert különben várhattam volna a buszra, vagy bringával nem jutok el sehova, ugye azokban a távolságokban. Tehát pillanatok alatt segítettek az osztálytársaim integrálni, akik szinten ezerféle helyről jöttek.
Én ugyanezt éltem meg Londonban, voltam 3 hónapot, és ott is ugyanez a kívülállóként becsöppensz, de valahogy egy egész segítő közösség része vagy, és tényleg a babysitter, ahol babysitterkedtem, ott is segítettek, ott is így elfogadták egy ilyen lazasággal, ami a Magyarországra akkor még nem volt jellemző.
És ami még nagyon sokat segített, akkor te is csináltál ilyen munkát, az, hogy semmiféle ilyen értelmiségi státusz hierarchia sincs a fejemben. Tehát nagyon-nagyon sokra tartom azokat, akik segítő munkákban dolgoznak, háztartási munkában dolgoznak. Skóciában például mosogattam, amikor ott egyetemre jártam egy fél évig. Először pincérnő voltam, de ez már Amerika után volt, amikor elég jól tudtam angolul. Semmit nem értettem a skótangolból. Beraktak pincérnőnek, fölvettem rosszul a rendeléseket, és lefokoztak mosogatónak, mert nem tudtam angolul, skótul, és kemény, nagyon kemény fizikai munka volt, és le a kalappal azelőtt, aki ezt csinálja sokáig,
bizony,
és bírja.
Bizony, abszolút, 100%-ig egyetértek. Hány helyen laktál tulajdonképpen Magyarországon kívül?
Főleg Amerikában, de ott sokféle helyen, mert először Los Angelesben, amikor a 4. újra jártam 18 éves korom után, ugye a rendszerváltás környékén, 90-91, akkor fél évet voltam Iowa-ban, egy mormon college-ban ösztöndíjjal.
De ott minden állam tulajdonképpen egy kis önálló világ, nem?
Igen, igen. És ugye Amerikánál nagyon fontos az, hogy ne csak a parti államokat ismerd, ugye az úgymond demokrata államokat, a színes multikulturális államokat, hanem hát ma már úgy mondanánk, hogy a Trump világot, de hogy az ország szívét, az ország közepét is, ahol az emberek gondolkodása, ahogy mondod, mintha egy másik országban lennél. És nagyon hálás vagyok például ezért a fél évért Iowában, ahol téged kavbolyokkal, meg ilyen line dancerökkel, tudod, akik ilyen nagyon vicces country zenére táncolnak igazán és őszintén szombat este, mert az az egyetlen program.
Mutatsz egy pár lépést.
Hát már nem tudom megcsinálni. Meg hozzáénekelni kéne.
Pedig annyira úgy mozogattál, mint aki ezért ezt tudja.
Nem, már nem, de tudod, így sorban kell állni ilyen kockában, és akkor így egyszerre lép mindenki. De hogy más az értékrendjük, más a világuk, más a habitusuk, más az életük, mint valakinek New Yorkban. És szerintem például külpolitikai, vagy külpolitikával foglalkozó újságíróként ezt hasznos tudni.
Végül is nem derült ki, hogy aztán hogyan lettél újságíró, úgyhogy csak megkérdezem, hogyan jött egyébként az ötlet, és mikor, hogy újságíró legyél?
Unalomból jelentkeztem a bölcsészalon.
Ez egy jó, szóval ha bárki unatkozik, akkor jelentkezzen újságírónak.
Nem, tényleg véletlenül a angol és amerikanisztika szakos voltam az ELTE-n bölcsészkarom, és már úgy untam a sok angolt, és barátaim poénból jelentkeztek az akkor nagyon menő, és épp csak pár éves média szakra, harmadik szaknak fölvettem. Uh-huh. És hát nincs erre jobb szó, és ezt szoktam mondani, ha bárki kérdez, hogy jókor voltunk akkor mi abban a generációban, jókor, jó helyen. A Détot Krisztával egy év folyamban voltunk, például a Pap Gerivel, Pimasz úrral. Uh-huh. Tehát mi úgy csöppentünk bele a kezdő kereskedelmi televíziózás világába 97-ben, amikor az RTL és a TV2 indult, hogy szippantották be a médiaszakokról gyakornoknak a fiatalokat. És akkor nem adtam be önéletrajzot, nem is tudtam nagyon, hogy hallottuk, hogy indulnak, de eszembe se jutott, még nem is végeztem el akkor a média szakot. Behívtak egy felvételire, és lótifuti voltam, mentem boldogan. Így indult az egész.
Elképesztő. És szerinted az akkori újságírás, tehát 20 évvel ezelőttről beszélünk, meg a mostani, mi a lényeges különbség?
Hány napod van? Ez az adás ugye legalább 6 óra.
Kíváncsi vagyok, hogy akkor mi volt a cél, most mi az, vagy mi az, ami változott ezelőtt a 20 év alatt?
Hát figyelj, ne felejtsük el, hogy legalább két felé osszuk azt, ami termék médiában. Az egyik az a közéleti politikai újságírás, a másik meg a szórakoztató, vagy interjúvilága, vagy portrévilága, nőklapja, glamour. Szintén nagyon fontos, csak más típusú információ átadás. És azért én mindig a közélet politika terén mozogtam dominánsan. A Naplóban volt szerencsém még a TV2 Naplóban, a Schwabi Andris műhelyében, ami ugye ma is van. Igen. Az ATV-n kombinálni ezt a kettőt, tehát úgy foglalkozni közélettel, hogy egyszerre portré is, egyszerre ilyen szociográfia, félig meddig dokumentum, félig meddig szórakoztatás, hiszen kereskedelmi tévében dolgozunk, tehát nem az van, hogy éjfélkor 80 percig valaki megnézi a doksit, hanem ott kell tartanod a néző figyelmét, tehát jól kell megcsinálni, modernul kereskedelmi tévésen kell megcsinálni 10 percben. De hogy az egy nagyon klassz, nagyon nehéz tanulási folyamat volt, és nem csak hardcore politika, de hát talán ez változott a legtöbbet.
Hogy szélesedett a paletta?
Ne, szerintem a lehetőségek. Szerintem szűkült. Ebben a műfajban
de
az enyémben
szűkült. De mondjuk 20 évvel ezelőtt nem lehetett ilyen téren szórakoztatni, vagy értéket adni, ott beszámoltál dolgokról, nem? Vagy rosszul látom?
Értéket szerintem többet adtunk, mint ma.
Igen?
Igen, én úgy érzem, de lehet, hogy csak öregszem, és olyan vagyok, tudod, mint a bácsi, aki veri az öklét a fiatalok.
Bezzeg a fiatalok!
Bezzeg az én időmben! Pont fordítva. Tehát, hogy én akkor úgy érzem, hogy több volt bennünk a szuverenitás politikától, oldalaktól, véleményektől független.
A politika mindig érdekelt? Mikor kezdett el érdekelni? Hány évesen?
Soha. Inkább a társadalmi kérdések érdekeltek, és aztán nyilván újságíróként csöppentem bele, de akkor is inkább a társadalmi ügyek. Tehát az elesettek helyzete, az adórendszer részletei, tehát az ember aztán nagyon mélyre tud ezekben a bugyrokban ásni, hogyha ezzel foglalkozik közéleti újságíróként. De ha egyszerűen akarnám összefoglalni, ezen a szűkebb területen, ahol én vagyok, jobban tiszteltük a tényeket egykor, én úgy érzem, és kevésbé dominálnak a vélemények. Ma a vélemény újságírás erősebb szerintem, mint az úgynevezett tényújságírás. Úgyhogy én ma nagyon-nagyon sokra tartom, és konkrétan a legtöbbre az újságírás piramisán az oknyomozó újságírókat.
A vélemény nélküli oknyomozó.
Igen, akik vigyáznak a tényekre, felkutatják az adatokat, és dokumentálják a kort.
Van ilyen?
Van, szerencsére kevés, meg alulfinanszírozott, de van.
Egy olyan kérdésem van, ami kettő, de tulajdonképpen egy. Kinek javasolnád most az újságírói szakma választását? Hol lesz az újságírói szakma 20 év múlva? Mit gondolsz?
Én azt remélem valamiért, hogyha már azzal kezdtem, hogy beszek a mi időkben, hogy 20 év múlva jobb lesz. Szerintem most azért van nagyon nehéz helyzetben, mert a struktúrája borzasztó krízisen megy keresztül. Az online elérhető, ingyenesen elérhető tartalmakkal drasztikusan zuhant a minőség. Mert amit ingyen adsz, az sincs ingyen, ugye az adatával fizet mindenki, aki ingyen fogyaszt bármit az interneten, minden ellenkező remény és vélekedés ellenére komolyan fizetünk az ingyen fogyasztott tartalmakért, csak nem pénzzel. De hogy szerintem vissza fogunk menni a fizetős tartalmakhoz, visszakerülnek ugye a fizetős falak mögé a komoly, hát mint ahogyan a nagy komoly nyugati lapok, de csak Szlovákiáig kell mennünk, ahol bementek P-val mögé a közéleti újságírással foglalkozó műhelyek. Ez szerintem föl fog erősödni az alapítványi finanszírozás, látván azt, hogy milyen kiszolgáltatott vagy a világon bárhol, és most tényleg nem Magyarországról beszélek, vagy a politikának, vagy a gazdasági érdekeknek, vagy bármilyen más olyan pénzzel rendelkező érdeknek, ami aztán befolyással van a tartalomra. A mikrodonációk, ezerféle olyan struktúra szerintem ki fog alakulni, ami visszahozza a szuverenitás lehetőségét, a szabadságot.
Tehát akkor nyugodtan javasolnád most a fiataloknak, hogy menjenek újságírói szakmát, hogyha érdekli őket az oknyomozás, az igazság felderítése, a világ megmutatása.
Hát nem egy egzisztenciálisan nagyon komoly virágzást jelentő szakma, hogy finoman fogalmazzak. Azt vettem észre, hogy a mai fiatalokat már így érdekli, hogy hogy fognak élni, meg miből fognak élni. Én pontosan emlékszem, hogy egyáltalán nem érdekelt a pénz 17-18-20 évesen. Nem volt jó ötlet, hogy nem érdekelt. Kétségtelenül a döntési szabadságot azt megadta jobban, de azért ezek nem egy életbiztosítást jelentő szakmák.
Elkezdted az online világban te is az utadat a COVID betörésével, vagy hát elindulásával. Te is elindítottál egy online videósorozatot, beszélgetősorozatot. Miért indítottad el, és mi volt a célod vele?
Részben azért, mert hiányzott a beszélgetés, a hosszú beszélgetés. Pont akkor, pont a COVID előtt kértem véletlenül, és nagyon-nagyon rendes volt az ATV vezetése, hogy kevesebbet legyek a reggelben. Nagyon-nagyon elfáradtam, és azért ehhez 3:30-4-kor föl kell kelni. Nagyon sok évet már én a TV2-n is a Mokka elődjét, a Jó reggelt Magyarországot éveken keresztül vezettem. És nagyon-nagyon elfáradtam a reggeli televíziózásban.
Nem is tudom, hogy lehet rendszeresen 4-kor kelni, de tényleg.
Lehet, hogy rendszeres embernek lehet rendszeresen 4-kor kelni, aki utána lefekszik időben, napközben alszik, este 8-kor, 9-kor, legkésőbb 10-kor ágyban van, és aztán visszamegy aludni. De én ezer más dolgot csináltam a reggel mellett is, és aztán, amikor a piros lámpánál nem arra nem ébredek fel, hogy dudálnak, hanem arra se, hogy már ütik az ablakomat, hogy zöld a lámpa.
Tényleg volt ilyen?
Volt egyszer ilyen, igen, hogy elalszom a volán mellett, és akkor úgy éreztem, hogy most a felelősség megköveteli azt, hogy ezt az életformát nem lehet így tovább folytatni. Tehát úgy éreztem, hogy rámegy az egészségem. És akkor megfeleztük az adásszámomat, de pont kiesett az összes többi munkám, mint mindenki másnak is az első kanyarban. És akkor igazából első körben részben kétségbeesésből, hogy így történjen valami. Ezzel semmi olyat nem mondok, mert ez szerintem mindnyájunknak egy nagy közös érzése volt.
Abszolút. Ilyenkor. Én is élőzni kezdtem el, mert hogy valamit adjak, történjen valami, legyen valami rendszer, azért valami kapaszkodó, nekem is, másoknak is, akik nézik az élőt.
Igen, 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 olyan emberekkel, akik úgy éreztem, hát egész életemben azért akartam emberekkel beszélgetni, mert adnak valamit másoknak, jót vagy rosszat, de akkor abból lehet tanulni, lehet valamit elvinni, hogy valami közös élmény szülessen, ami kapaszkodó lehet másoknak. És aztán erre épültek végül konkrét műsorstruktúrák, felkérések, amikre nem számítottam. Tehát, hogy ezek is ugyanolyan véletlenül és adhok módon csöppentek az életemben, mint az újságírás, és mint az ég ott a világon minden és bármi, ami velem valaha
történt. Akkor egy kicsit így igaz rád ez a mondás, hogy nyitva kell hagyni az ablakainkat, az ajtóinkat, a lehetőségek előtt, és akkor beengedni, és megtalálnak minket, vagy legalábbis téged, akkor így meg is találtak folyamatosan
igen, igen,
a lehetőségek.
Mindig. Mindig, és ebben olyan bizalmam lett, olyan bizalmam alakult ki abban, hogy valami mindig lesz, hogy a jövőn nem szoktam izgulni, vagy nem szoktam attól tenni, hogy mi lesz, ha nem is szoktam tervezni semmit. Valami mindenképp lesz.
Melyik volt a kedvenc adásból, sod, ezekből a beszélgetős műsorokból? Ezek a YouTube csatornádon érhetőek el?
Nem, képzeld, de Facebookon csináltam csak.
Facebookon?
És ebben meg nem vagyok elég szintén végig gondolt, meg nem vagyok már
azt nehezebb megtalálni most.
Meg azt hittem, hogy öreg vagyok hozzá. Tehát, hogy a YouTube az nagyon-nagyon fiatalos célcsoport. Nem tudom, hogy igazán van-e.
Nem, nincs igazán.
Nem. Figyelj, a különbség köztünk az, hogy te már marha profin kezdted el ezt a műfajt alkalmazni. Tehát, hogy te ebből nőttél ki, amit nagyon irigylek, mert értesz hozzá. Én úgy csöppentem bele, mint Pilátus a krédóba. Tehát teljesen véletlenül és adhok módon. És figyeltem is, szoktam nézni, hogy milyen professzionálisan keresztbrendeled a dolgokat, meg tudod, hogy mi milyen. Én egy kutatást nem olvastam arról, hogy egy olyan típusú márkának, mint én vagyok, hogy ezt a rosszot használjam, hol volna a helye.
Na, majd akkor beszélgetünk erről adás után.
Hú, nagyon rám férne, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte, mert tényleg nem tudom. Az online térbe is véletlenül csöppentem bele.
Akkor végül is egy műsort ajánlasz nekem ebből a beszélgetésből, amit megtalálnak a Facebook oldaladon?
Elég adhok módon csinálom, képzeld. Hogy... Jó beszélgetés. Pálas Péterrel volt egy nagyon érdekes beszélgetésem, ő egy cégvezető, és ő volt az, élt Kínában sokat korábban, jól ismeri azt a kultúrát, aki az egyik első volt, aki tavaly januárban már az vállalata összes dolgozójától megkövetelt, hogy ne utazzon külföldre, hogy legyen rajta biztonsági felszerelés, hogy maszkot hordjon, és azt mondta, hogy akkor még sokan kinevették, hogy milyen furi bogár, de ő olvas kínai sajtót, ő figyelte a trendeket, és marha nézett beszélgetés volt, egészen megdöbbentettek a számok, hogy ilyen, ezek a hosszú interjúk, ugye a televíziózásban megszoktuk, hogy minden egyre rövidebb, két reklám közé kell satuba beférned. És most addig beszélgethettem bárkivel, amíg néztek minket, amíg helyesnek tartottam, amíg ő neki volt mondani valója. Tehát például ez a szabadság is örületes lendületet adott nekem szakmailag, meg örömet, hogy egy embert addig hallgatok, ameddig ő neki van mondani valója.
Talán ez a fő különbség az online tudósítás, meg a tévés, hagyományos médiás tudósítás között? Vagy
nekem
hogy fogalmaznád meg ezt?
Nekem talán ez. Aminek van veszélye is, mert ugyanakkor az a fegyelmezettség, amit a tévé 20 év professzionális tévézés közben belém vert, azt nem szabad elengedni, tehát partalanná sem lehet válni. De például erről neked is biztos, hogy több pontos tudásod van, meg információd, meg intuíciód, hogy meddig lehet menni egy beszélgetéssel.
Ameddig értéket tudunk adni, és figyelmet ugye meg tudjuk tartani azzal, hogy hát ugye sokkal gyakrabban kell esetlegesen témát váltani, hogy fönntartjuk egyébként ezt a figyelmet. Szóval egy témán belül is ugrándozni érdemes.
Igen.
Legalábbis az online térben mindenképpen.
De többet bírnak az emberek, mint gondolják
hosszas
róluk.
Hosszban? Igen. Igen, mert ez is platformfüggő, tehát hogyha a YouTube-ra megyünk föl, ott sokkal inkább a hosszabb tartalom tematika megül, mint egy Facebookon, ott ugye a feedbe átpörgetik az emberek, és kevésbé tudatos, tehát az első fogyasztás biztos nem hosszú, és akkor visszatérhetnek rá a nap végén, viszont mondjuk a YouTube-ra úgy mennek föl, hogy van mondjuk fél órájuk, egy órájuk, szeretnék valaminek utána nézni, valamit hasznosat tanulni, tehát a mindset az nem mindegy, és különböző platformokon különböző mindsettel vannak fönn az emberek, és akkor ennek megfelelően érdemes eldönteni, hogy melyik típusú tartalmat, legalábbis milyen vágatban, hova tegyük. Tehát lehet, hogy a Facebookon egy rövid teaser jellegű részletkivágás az sokkal hatékonyabb, és utána átvisz mondjuk a YouTube-on. YouTube-on ugye jobb minőségben tudod megtalálni, és könnyebben visszakeresheten tudod a tartalmaikat megtalálni, vagy föltölteni.
Hát öregem, már megérte eljönnem. Nem, YouTube-ra például nem pakolok föl semmit, valahogy eszembe sem jutott. Podcaston gondolkoztam, mert a tartalmaimnak, beszélgetéseimnek a jellege szerintem sokkal inkább indokolja.
Ugye a nem podcast is most már egy nagyon jó műfaj. Nekem az első podcastom 3 évvel ezelőtt kezdődött. Most még egy barátnőmmel közös. Hát Amerikában pedig már azért ott nagyon népszerű volt, de hát itt Magyarországon nem tavaly tört be szerintem ez a podcast, és most amilyen podcastot érdemes indítani, szerintem az a specializált, tehát hogy valamilyen téma, akár így tényleg ezekkel a beszélgetésekkel, abban azon belül specializált podcastot érdemes. Úgyhogy szerintem az jó, de hát, hogyha egyszer felveszed a tartalmat, akkor mi egyébként a tartalomfelhő készítésben, tehát az olyan koncepcióban hiszünk, hogy látod, most is adjuk élőben Facebookra, lesz belőle podcast, lesz belőle YouTube videó, igen, és a különböző kis teaser videók, tehát különböző verziókat készítünk, és ez a leghatékonyabb, legjobb, mert ezzel tényleg megtalálja a célközönségét.
De Anita, mekkora csapattal dolgozol? Mert én meg
több, mint 10 fő.
Egyedül vagyok.
Több, mint 10 fő. Igen, igen. Ez is egy elhatározás kérdése, hogy akkor bízol benne, belevágsz, investálsz,
igen.
Remélet, hogy munkát tudsz adni. Én még magányos farkas vagyok, tehát ez mindaz, amit most elmondtál, az olyan professzionális, amihez
nekem egyedül nincs erőm. Szerintem érdemes ezen gondolkozni és megváltoztatni, mert ugye az értékadás nagyon-nagyon erősen jelen van nálad, és ezt nem szabad kihagyni a világból a többieket ebből.
Annak örülök, hogy kapok visszajelzést arra, hogy fontos vagy érdekes, amiről beszélünk. Mert ugye én attól fagyok le, ha magamról kell beszélni, az mindig azt feszélyez a legjobban, meg attól izgulok.
Rögtön
a legjobban.
Bele is mentél a te a műsorvezetés, mert engem kérdez, lassan megcseréltük a pozíciónkat itt.
Boldogan, bármikor.
Nem, menjünk vissza az eredeti kaptafához. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezért ugye az egyik leghíresebb tudósításod, ugye a 2001-es szeptember 11-ről volt, hogy azt hogyan élted meg, és hogyan tudtad egyáltalán félretenni, vagy nem tudom, így a magánszemély véleményedet a tudósítástól, azért ott ez egy nagyon borzasztó dolog lehetett, amit ott megéltél.
Nagyon-nagyon, de az akkor egy kicsit olyan autopilotra teszi az embert, mint amikor az adrenalin beindul, és azonnal vagy elkezdesz futni, vagy védekezni, vagy orvosként megállni, és segítséget nyújtani. Uh-huh. Tehát, hogy mindenkinek akkor bekapcsol egy olyan feladatérzékelési helyzet érzékelés,
hogy mit tudsz tenni.
És hogy mi a dolgom. Uh-huh. És abban a pillanatban én úgy éreztem, hogy akkor az a dolgom, azt várták el tőlem, az egyedül voltam újságíróként teljesen véletlenül, akkor is véletlenül, mint szinte mindig mindenben. És segített abban is egyébként, hogy ne essek kétségbe, vagy hogy ne kezdjek el magam traumatizálódni, mert nincs rá lehetőség. Tehát szó szerint szolgálatba helyeztem magam. És hónapokkal később esett le a tantusz, képzeld el először.
Tehát, hogy itt valamilyen kiemelt dolog történt.
Aminek én személyesen részese voltam a férjemmel. Addig adatokat gyűjtöttem, oda kellett érni időre, operatőrt találni, tudósítási helyszín, tudni, hogy mit fog a Pálfi István kérdezni, tehát az a feszített munka volt sokáig, ami megvédett érzelmileg jó ideig. Ami nagyon...
Tehát egyfajta pajzsot képeztél
igen,
magad körül.
De nagy baj lett volna, ha így maradok. Tehát azért az egy nagyon zombi dolog lett volna ezt ilyen autisztikusan végig csinálni.
És akkor utána pár hónappal később leesett, és akkor így elöntöttek.
Kicsit összeomlottam, igen. Igen. És akkor határoztam el például, hogy mennyivel fontosabb lenne gyerekeket szülni, ahelyett, hogy dolgozom. És akkor határoztam el, hogy...
Akkor az életedre nagyon sok szempontból hatással volt.
Nagyon, nagyon, az egy sorsfordító dolog volt. De például így ennyi idővel visszanézve, mondjuk most már jó pár éve tudom, hogy ez az egyik legfontosabb emlékem, az egy pozitív élmény, nem pedig negatív. Ahogyan az a város akkor viselkedett, az a méltóság, az az összetartás.
Segítőkészség. Tényleg ezt hoztak az emberekből.
Figyelem, alázat, a nagyképű Manhattanben az alázat. Uh-huh. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat tanultam arról, hogy egy közösség nagy trauma, nagy nyomás hatására hogyan tud szépen viselkedni. Ami azért volt nekem érdekes, mert én Kaliforniába úgy érkeztem meg 18 évesen, hogy akkor volt a Rodney King verés, akit az a fekete férfi, akit a rendőrök megvertek, és utána nem ítélték el, és akkor volt egy ilyen, felégették Los Angeles-t, egy ilyen looting, egy betörték a kirakatokat. Kicsit az elődje volt ez a híres történet Los Angelesben a mostani Black Lives Matter mozgalomnak. Ugyanilyen ügy váltotta ki. És akkor pedig ezt a szétzuhanását éltem meg Amerikában. Minket is szétválasztottak az iskolába. Hetekig fehérek, jobbra feketék, balra ázsiai, középre. Tehát, hogy én ott megéltem ezt a fajta feszültségét is az Egyesült Államoknak, nem csak ezt az integratív erejét, ami a személyes sorsomon nagyon sokat segített. Láttam, hogy mekkora problémákkal küzdenek, például a szisztematikus rasszizmussal. És ennek az is egy óriási trauma volt akkor Los Angelesben, akkor is égett a város, és aztán New Yorkban ennek az ellenkezőjét tapasztaltam meg, aminek aztán a folytatása pedig milyen furcsa, hogy az iraki háborúban csúcsosodott ki, tehát hogy végül is nem lett szép vége a történetnek.
Volt még olyan tudósításod, ami ilyen nagy hatással volt rád az életedre, vagy ez abszolút kiemelkedik a sokból?
Talán még egy kabuli forgatás volt, ami egészen megdöbbentő élmény volt, amit Bárdos Andrásnak köszönhetettem, ő küldött el a magyar hadsereggel interjút készíteni, és a katonaság segített kimenni. Az még a War on Terrort amerikai koalíció jegyében, ugye a magyar felajánlás is volt, békefenntartók voltak Magyarországon.
Ez hányban volt?
Hányban is volt? 2002 vagy 2003? Háromban volt talán, egy évvel a fiam születése előtt. Szabó Tímea volt egyébként, képzeld el, a Párbeszéd politikusok, kis katona, békefenntartó. Csináltam vele ott interjút, akkor még nem tudtam, hogy ő belőle valamikor mi lesz. A repteret őrizték a magyar békefenntartók. És ott szerveztem előre jó pár interjút, például olyan asszonyokkal, akik titokban, konspiratív körülmények között kislányoknak underground írást, olvasást és matematikai alapokat tanítottak. Mert ugye nem volt szabad iskolába járniuk, és akkor talpig, burkában, ebben a kék, a rácson épp csak kilátsz cuccban mentem velük, a életüket kockáztatják, és az egy elképesztő élmény volt, hogy történhetett az meg, hogy például egy nő, aki valaha mérnöknek tanult, és Elvis Presley-re táncolt miniszoknyában a kabuli egyetemen, az ma egy burkában jár, és sutyiban tanítja a kicsi lányát írni, olvasni, ahelyett, hogy az iskolába járna. Tehát, hogy ez a visszazuhanás a progresszióból az időben a totális középkori elnyomásába, az Kabulban számomra ezekben a civil forgatásokban, amit nem a hadsereggel csináltunk, az egy olyan élmény volt, ami egy felejthetetlen trauma.
Ez szinte felfoghatatlan, amit mesélsz, hogy ilyen van a 21. században.
Egy életen belül. Ő még egyetemre járt, és a lánya pedig örül, ha megtanul írni, olvasni.
Elképesztő.
És talpig burkában van.
Tényleg szavakat nem találok.
Hogy ez megtörténhet, hogy soha nem szabad az értékeinket nem őrizni, és harcolni értük, vigyázni rájuk, és összetartani azokkal, akik azokat az értékeket képviselik, amik a jövő generációjának fontosak. Könnyű innen dumálni egy kabuli helyzettel szemben, de ők sem gondolhatták, amikor az egyetemen Elvis Presley-re táncoltak miniszoknyában, hogy a gyereküknek a sorsa olyan lesz, mint amilyen lett.
Hát tényleg ezek a gondolatok, hogy az értékeinket megőrizni kell, ez talán ez, amin be lehet kapaszkodni, vagy amin tovább kell mennünk ebből.
Igen. És hogy sosem szabad az értékeket, ahogy az angol mondja, ez a take it for granted, úgy venni, hogy olyan, mint a levegő, vagy a víz, az se olyan, az is olyan forrás, mint a kettő, ami fogy, ha nem vigyázzunk rá, ha már vízről és levegőről beszélünk.
És az érték is ilyen.
És az érték is ilyen. Igen, hogyha minden nap nem vigyázol rá, akkor könnyen elillan.
Hú, nagyon jó, hogy ezt mondod, hogyha minden nap nem vigyázol rá, akkor könnyen elillan. Minden adás végén van az előző vendégtől egy kérdés, és nagyon kapcsolódik ehhez a te kérdésed, amit Galambos Marci tett fel neked.
A Marci!
Igen. Gondold végig a napodat, hogy mi volt benne az érték. ebbe a napba, és ugye ezért kapcsolódik, amit most pont az előbb mondtál, hogy vigyázni kell minden nap az értékeinkre.
Beszélgetés, vagyis az, amiből élek, ami a szakmám, a hivatásom, beszélgetés. Már olyan emberrel, akivel interjút fogok készíteni, és háttérbeszélgettem, valakivel, aki átjött hozzám, a barátnőmmel, aki Balin él, és éppen nagyon magas láza van az oltása miatt. Csupa olyan emberi kapcsolat, amit ezúttal beszélgetéseken keresztül tudtam őrizni, és a lányommal ma még nem beszélgettem, még nem volt rá időm, úgyhogy egy olyan érték, ami szintén nem maradhat ki.
Még ki kell pipálni.
Nap sem, és ma még meg kell lennie, igen.
Mielőtt még elengedlek, kérlek, te is tegyél fel egy kérdést az értékadás mentén a következő vendégünknek.
Aki nem tudom, hogy kicsoda.
Aki titkos.
Fú, de érdekes, amit most mondtál. Melyik az a legfontosabb érték, amivel kapcsolatban nem vagy hajlandó kompromisszumra? Mert az ember, ne legyünk álszentek, csomószor hullámzik, ciklikus az élete, van, amiben köt, aztán utólag megbánja, vagy nem bánja meg. Azt mondja, hogy a mérleg egyik serpenyőjében ez volt, a másikban az volt, de van, amiben nem köt.
Hú, de jó, nagyon, nagyon jó kérdés. Egyébként neked megvan erre a rögtöni válasz?
Igen.
Na mi az, mi azt elmondod?
A szabadság.
Szabadság.
Szabadságot nem adunk.
Köszönöm szépen, ez egy remek záró gondolat. Nagyon szépen köszönöm az inspiráló beszélgetést, Kriszta. Nagyon örülök, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem. Sokat tanultam tőled.
Keresd a további beszélgetéseket az inspiráció.hu oldalon és az Instagramon a Tedd Hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcast@csorbaanita.hu e-mail címre.